Az Inforádió jogi magazinját hallják 2014. október 23-án. Munkatársam Kálló Izabella nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Nem szigorított és nem is lazított a bérlet szabályain az új polgári törvénykönyv, továbbra is a bérbeadó és a bérlő jogainak egyensúlyára törekszik. A részletekről Tóth Ádámmal, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökével beszélgettem.
Változtak a bérlet és azon belül is a lakásbérlet szabályai az új polgári törvénykönyvvel?
Az új polgári törvénykönyv egy kristálytiszta rendszert hozott létre a kötelmi könyvben, tehát a hatodik könyvében, és itt a használati szerződésekhez sorolja be a bérleti szerződéseket. Ez azért használati szerződés, mert tulajdonképpen egy dolog használatát engedem át valakinek bérleti díj fizetés ellenében. Ugye itt lényeges elemek a bérbeadó, a bérlő, a bérlet tárgya és a bérleti díj. Abban az esetben, hogyha nincs bérleti díj, tehát ingyenes bérleti szerződés nincsen, ha nincs bérleti díj, abban az esetben az már nem bérleti szerződésnek minősül. Bérleti szerződéseknél alapvetően a szóbeliséget teszi általánossá, és kivételes esetben a lakásbérletnél nem is a polgári törvénykönyv, hanem a lakások és helyiségek bérletéről szóló úgynevezett lakástörvény 1993-ból teszi kötelezővé az írásba foglalás.
Van annak valami értelme, hogy más esetleg a lakásnál nagyobb értékű dolog bérleténél lehet szóban megállapodni, a lakásnál meg nem?
Én szerintem a polgári törvénykönyv kodifikátorai nem gondolkoztak abban, hogy az okiratnak milyen biztonsági előnye van, mert ahogy mondom, nem a polgári törvénykönyv írja elő az írásbeliséget, hanem egy külön törvény, ami jóval korábbi, tehát el tudom képzelni, hogy amikor azt kodifikálták a PTK-t, akkor ez talán nem lebegett annyira a szemük előtt. Szerintem azért komoly ember bérleti szerződést írásbeli szerződés nélkül nem köt. Nyilván akkor, amikor egy közeli ismerősnek adok oda valamit, és kikötök egy bérleti díjat, akkor azt el tudom képzelni, hogy szóban megállapodunk. Ha egy teremgarázsban adok ki egy beálló helyet, ahol nem nagyon tud megtelepedni a bérlő, akkor is talán elég egy szóbeli megállapodás.
És ha nem akarom, hogy az egésznek nyoma legyen, mert nem óhajtok a bevételek után adót fizetni, akkor is a szóbeli
megállapodás. Ezt én így nem mertem kimondani, de alapvetően ez vezérli a feleket. Nyilván a lakástörvény azért is írja elő a lakásbérleti szerződésekhez az írásbeliséget, hogy a érvényességi feltétel legyen, az, hogy írásban meg kell jelennie a szerződésnek, pont azért, hogy ez az adók szempontjából ellenőrizhetővé váljon.
De mondjuk tisztább is bérleti szerződést kötni, mert akkor van valami alapom a beragadó bérlővel szemben eljárni. Ha csak szóban kötök, akkor nehezebb az ügy.
Mindig azt szoktam mondani, hogy nem tudom, hogy a magyar társadalmon kívül a külföldi társadalmak hogy állnak hozzá a jogi kérdésekhez, de nálunk mindig közvetlenül akarnak spórolni egy jogügylet létrehozásán, és amikor már nagy a baj, akkor fordulnak szakemberhez, hogy gyorsan segítsen. Általában nem lehet gyorsan segíteni, de hogyha valaki rászán egy havi bérleti díjat, és elmegy egy közjegyzőhöz vagy egy ügyvédhez, akkor nagyon komoly védelmet kaphat, és a későbbiekben sokkal kevesebb lesz a költsége, hogyha megromlik közte és a bérlő közötti viszony. Ugye azt azért ne felejtsük el, hogy amikor egy autót adok bérbe, egy garázst adok bérbe, egy fűrészt adok bérbe, vagy egy lakást adok bérbe, akkor az én tulajdonomból valaminek a használati jogát, a birtoklása, a jogát átengedtem a bérlőnek, tehát magyarán nálam semmi nem marad, mint bérbeadó, teljesen kiszolgáltatott vagyok. Ha nem kapom meg a bérleti díjat, akkor tényleg bajban vagyok, mert amortizálódik az eszköz, semmit nem kaptam érte, de még nincs is nálam, és nehezen tudom visszavenni, ugyanis ha nincsen olyan szerződés, ami szabályozna azt, hogy én hogyan léphetek be például a bérleménybe, abban az esetben ő birtokvédelmet kérhet velem
tehát
szemben.
Egyáltalán nem léphetek be a bérleménybe.
Így van, pontosan. Tehát normálisan azt szoktam javasolni, hogy persze a két eltérő helyzetű fél érdekeit figyelembe véve, de az érdekek egybeesése és a jogok egyenlő súlya mellett szabályozzuk ezeket a kérdéseket. De egy laikusnak eszébe sem jut, hogy például azt szabályozzuk, hogy bérbeadó, ha egyszerűen csak fel akarja mondani a bérleti szerződést, hogyan juttatja el a felmondást a bérlőnek, aki nem hajlandó átvenni ezt a levelet. Tehát nem tudom formálisan közölni, hogy én a jogviszonyt meg akarom szüntetni, és bizony az a jogviszony addig élni fog. Hogyha ezt egy szakember szerződésbe foglalja, akkor leírja azt, hogy tudom én, ha tértivevényes levelet küldök, és nem veszi át, akkor a második kézbesítést követő 5. napon mindenképpen kézbesítetnek kell tekinteni. Akkor is, ha nem vette át. Magyarán beállnak azok a jogkövetkezmények, amik mondjuk a felmondásomhoz párosulnak, és akkor felmondom a kézbesítéstől számított 30. napra, lesz egy pontos dátumom, hogy mi volt a vélelmezett kézbesítési nap. A vélelmezett kézbesítési napot követő 30. napon már jogom van belépni, és hogyha ott vannak az ő cuccai, akár rendőrrel is, vagy lakatossal is, akkor összepakolom a cuccait, felelős őrzésem van, tehát nem dobálhatom ki, felelek ezekért a dolgokért, de hogyha nem jelentkezik, mert nem érdekli, akkor nyilván azt is megtehetem, hogy értékesítem ezeket a dolgokat, és a befolyó összeget azt letétbe helyezem mondjuk bíróságom, vagy egy közjegyzőnél, azzal, hogyha jelentkezik, akkor ezt kell kifizetni neki.
Az új polgári törvénykönyv a lakásbérletre előíre a korábbihoz képest új vagy más szemléletű szabályokat?
Alapvetően a szabályokban jelentős változás nincsen. Ezt onnét is lehet látni, hogy még mindig hatályban van ez a 93-as törvény, és az új polgári törvénykönyv a lakásbérletre vonatkozóan talán 4 szakaszban rendelkezik összesen. Alapvetően nem szigorít és nem lazít. Itt ugye azért, hogyha európai sávban nézzük meg ezeket a bérleti szerződéseket, akkor óriási különbségeket láthatunk. A magyar lakásbérleti rendszernél nem mondhatom azt, hogy különösebben védi a bérlőt, de a bérbeadót sem. Tehát egyfajta jogegyenlőségre törekszik. Miért? Azért, mert Magyarországon alapvetően magánszemélyek a bérbeadók. Tehát nincsenek háború előtti értelemben bérházak és házi urak, akiknek van 100 lakásuk, és akkor begyűjtik a havi bérleti díjat. Ahogy ezt egyébként Csehországban gyönyörűen megcsinálták, ettől van szép Prága, mert fel kellett újítani a bérházakat, csak úgy lehetett kiadni. Nem szociális kérdés a bérlakás Magyarországon, hanem magánszemélyek 1-2-3 lakáshoz kapcsolódó bevétele. Ezzel ellentétben Nyugat-Európában a népességnek egy igen jelentős százaléka bérlakásokban lakik, tehát ott szociális kérdés az, hogy a bérleti díjat hogy lehet megemelni, milyen módon lehet megemelni. A Brüsszelben lakó barátaim, akik jelenleg az Európai Bizottságnál dolgoznak, mesélik, hogy olyan erős jogai vannak Brüsszelben a lakásbérlőknek, hogy tulajdonképpen a bérleti jogokat egymás között adják, veszik, és csak egy formális beleegyezése van a bérbeadónak, akinek szinte esélye sincs arra, hogy felmondja a bérleti szerződést. Ezzel szemben nálunk egészen 1990-93-ig megvolt, ezért is szabályozták 93-ban ezt a kérdést, de akkor eladták a lakásokat a bérlőknek. Ezzel az egész bérleti struktúra megváltozott. Ma azt látjuk, hogyha például valaki bejelentkezik egy lakásba, ellentétben a régi szabályozással, az nem jelent lakhatási jogot. Tehát nem úgy van, hogy ha kirak a bérlőm, vagy bérbeadóm, akkor a bérbeadótól én elhelyezésre tarthatok igényt, hanem akkor kényszer kijelent a lakásból. Magyarán a bejelentkezésnek bérbeadó felé semmiféle kötelezettsége nincs. Célszerű megengedni a bérlőnek, azért, mert ez bizonyos jogokat jelenthet. Például, hogy az utcán parkolhat, kap egy parkolási kártyát Budapesten.
A Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét, Tóth Ádámot hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.